Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. A stúdióban itt van velem Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégája.
Köszöntök mindenkit szeretettel.
Valamint Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szerbusz Viktor, szerbusz Bence, üdvözlöm a hallgatókat.
Bár december van, egy picit mégis visszanyúlunk a száraz novemberre, Bukovinszki Bélával, a Szent András sörfőzde ügyvezetőjével beszélgetünk arról, hogy az alkoholbrendek hogyan kapcsolódnak a száraz novemberhez. A hírek között szó lesz a TikTok új AI vezérelt platformjáról. Beszélünk az Ausztráliában bevezetett szabályról, amely szerint a 16 éve alattiak nem nyithatnak Facebook fiókot. Szó lesz a Hungarokontroll új toborzó kampányáról, a spot szemlében pedig két spotról beszélgetünk. Az egyik az a Dreher sörgyárak légy nyitott új kampánya, a másik pedig a K&H életre valók programjához készült reklámfilm. Ezzel kezdjük.
Gyakorlatilag ez egy promóciónak álcázott jótékonysági aktivitás, ugyanis a K&H 2000 forinttal támogatja azokat az életkezdő fiatalokat, akik nevelőotthonokban nehéz körülmények között szülői támogatás nélkül nőttek fel, és ezt az egész mechanizmust úgy csinálta meg a K&H, hogy akik már ügyfelek, azoknak is a visszapénz nevezetű szolgáltatás segítségével be tudnak szállni így a nehéz sorsú életkezdő fiataloknak a támogatásába. A spotban pedig az érintett fiatalok közül toborozták a szereplőket, tehát ebből a szempontból is az egész aktivitás az hiteles, és szerintem ebben a karácsonyi időszakban tök jól kapcsolódik a K&H-hoz is, meg a szezonhoz is.
És még egy dologhoz nagyon jól kapcsolódik, végre beszélünk a gyermekvédelemről.
Ugyan, igen, ez a téma azért egyre gyakrabban előkerült nálunk is, és a reklámozásban is, hiszen például az SOS gyermekfalvak nagyon intenzíven kampányol például a nevelőszülőség mellett, de és évről évre egyébként így idén is díjnyertes kampányokat hoznak létre a PR szakmában. Ez a kezdeményezés ugye ez nem azt az életkori szakaszt fogja meg, hanem ez éppen egy, nekem azt tetszik ebben elsősorban, hogy, és nem is itt a reklámról beszélve, hanem a teljes programról, hogy itt egy speciális életszakaszról beszélünk, amikor kikerülnek ebből az ellátórendszerből, és akkor ott állnak egy, gondolom, két bőröndelés nagyon kevés pénzzel a zsebükben. Tehát nagyon konkrétan fogja meg azt a problémát ez a program, amit sokszor szoktunk hiányolni egyébként az ilyen CSR tevékenységekből, hogy mennyire konkretizálódik, és mennyire egy konkrét helyzetre ad megoldást, hogy az, amit én például pénzt hozzá tudok ehhez, vagy bármilyen effortot tenni, az hogy hasznosul, és nekem ezt tetszik ebben, hogy ez a bankhoz is, az ügyhöz is, és így a helyzethez is egy nagyon jól élesztett dolog.
Mi a véleményetek a megvalósításáról a filmnek?
Én szerintem nagyon ügyesen beépítették azt, hogy miről szól ez az aktivitás, abba a kreatív platformba, keretbe, amit a K&H alkalmazni szokott, és amivel kommunikál.
A Dreher sörgyárak új kampányával megyünk tovább, Janklovics Péterrel és Ember Márkkal a főszerepben. Hát itt inkább most azt gondolom, hogy arról van szó, hogy a félig tele lévő pohár az most már egyre szexibb, mint a félig üres pohár. Tehát együtt még jobbak lehetünk program. Ja, a Dreher sörgyáraknak az inkább arról szól, hogy pozitívak legyünk, jó történeteket meséljünk, ne panaszkodjunk. Kicsit árral szembe megy itt a magyar valóságban, aminek nagyon örülünk.
Egy dolgot nem árultunk el, hogy ez egy toborzó kampány, tehát hogy ez nem egy sörös üzenet, bár egyébként annak alapján, amit elmondtál, akár egy sörös üzenet is lehetett volna, de nem, sörről majd később lesz szó ebben a műsorban, most toborzásról lesz szó.
Toborzás, illetve én azért tágabban egy employer brandingnek mondanám ezt a kampányt, mert ugye konkrét toborzó üzenet nem feltétlenül kapcsolódik hozzá. Ugye itt csak így tágítva ezt a keretet, amit te említettél, az ugye egy Jankovics Péter Ember Márk közös videó, de amúgy itt leginkább úgy adtam, hogy Ember Márk színész énekes ennek a kampánynak az arca, mert ő több videóban is, több szerepben is feltűnik, mint ugye ilyen első napos munkavállaló a cég életében, akár irodistaként, biztonsági őrként, talgoncásként, mérnökként, bárhogyan, és itt az első napi tapasztalatai vagy szembesülése a munkahelyi környezettel, emberekkel, szituációkkal dolgozódnak fel ezekben a filmekben.
És nehéz eldönteni, hogy mikor viccel, mikor komoly, mikor akar a film valamit éppen karikírozni, mikor van az, hogy konkrétan próbál valamit, akár a Janklovics, akár az ember már ebben a filmben ígérni. Szóval egy olyan kicsit ilyen csúszkálós lett a filmnek a koncepciója és a dialógusa. Ez egyébként ilyen nagyon érdekes, meg emberi talán.
Igen, de ráadásul ugye most visszatérhetek a te kedvenc, nem is tudom, bombóidhoz, hogy ugye stratégiák, insightok, egyebek, és ugye itt ez egy kutatásra alapozott fejlesztés ez a film, amely kutatás ugye a fiatal munkavállalók körében végeztek el, és melynek eredménye?
Az, hogy a fiatalok elvileg nem a panaszkodásra kíváncsiak, hanem pozitív mentorfigurákat keresik. Mi is kívánunk mindenkinek pozitív mentorfigurákat.
Már csak azért is, mert egy újabb toborzó kampánya témánk. Te milyen légiforgalmi irányító lennél? Tedd próbára magad. Ez a címe a Hungarokontroll új toborzó kampányának, amiben a PAM kutya két főhőse a főszereplő, és azért érdekes ez számomra, mert ezt tudni lehet, hogy ez egy nagyon nehéz, nagyon hosszú folyamat, és nagyon nehéz a kiválasztódás egy légirányítónak. Én ismerek két ilyen légirányítót is, nagyon-nagyon sok emberből választottak ki egyet-egyet. Szóval érdekes lesz, hogy ez hova fut ki, és hogy mennyi jelentkező lesz.
Nem is a videó a lényeg egyébként, annyira az igazából arra készült, hogy kedvet csináljanak az embereknek ahhoz, hogy egy kitelepüléshez menjenek el az akváriumhoz, a Deák térre, ahol van egy installáció, ahol tablet is van, amin lehet próbálgatni azt, hogy mennyire képes az ember több dologra figyelni, tesztelni azok, hogy megvannak-e azok az adottságok, ami a légirányításhoz kellenek, és néha lehet ott a Hungarokontroll HRS-eivel és gyakorló légirányítókkal is találkozni, de igazából a digitális megmozdulásokon túlmenően a kitelepülés tetejére készült egy átlátszó fólia, amire be vannak húzogatva azok a légi folyosók, amelyekre, hogyha felfelnézünk az égre, azok hol húzódnak, merre lejárhatnak repülők, és nekem nagyon tetszik ez, hogy bár ez egy high-tech dolog, de egy ilyen elég egyszerű analóg megoldással ilyen látványosan közel hozzák a mindennapokhoz ezt a szakmát.
Igen, nekem korábban nem beszéltünk adásban erről, pedig szerintem valamelyik csetünkben már itt osztogatta meg veletek, hogy én még épülethálókat is láttam tavaly előtt Hungarokontrollos hirdetésekkel, és akkor úgy nem igazán esett le, hogy úristen, hát ennek a nis dolognak miért van szüksége ekkora vizibilitásra, de hát ugye ebben a videóból kiderül, hogy 100 emberből 5 alkalmas légi irányítónak. Tehát, hogy alapvetően nekem ebben az egész aktivitásban tényleg azt tetszik, hogy nagyon szeretnének valami fajta ilyen hírverést generálni e körül, mert úgy tűnik, hogy nyilván csábító fizetéssel, jó munkakörülményekkel lehet az embereket, vagy emberek figyelmét felhívni erre a munkára, de az, hogy óriási elemszámú jelentkezőre van szükség ahhoz, hogy megfelelőket válasszanak ki. Szóval szerintem ez nekem ez egy ilyen abszolút 10 pontos aktivitás.
Nyilván ez is reakció az utazási kedv növekedésére. Két platform hírünk maradt, az egyik az az, hogy Ausztráliában a 16 év alattiakat eltiltották a közösségi médiától. Tehát, hogy néz ez ki a gyakorlatban, aki 16 év alatti nem nyithat fiókot, most már nem lehet csak úgy bekamuzni, igazolnod kell magadat.
Javaslat meg lett szavazva, a szabályozás még egy évig nem lép életbe, tehát ezt az ausztrál szenátus hagyta jóvá ezt a törvénytervezetet.
Tehát azt mondjuk, hogy ez egy erős jogalkotói szándékot fejezett ki arról, hogy egy év múlva erre egy konkrét megoldás
igen,
szülessen.
De például az sincs meg, hogy ez milyen platformokra fog vonatkozni, arról majd még döntenie kell az ausztrál kommunikációs miniszternek. Az a valószínű, hogy ahova kell felhasználói fiók, azok a szolgáltatások, Meta szolgáltatásai, az Instagram, Facebook, TikTok, Reddit, ezek lehetnek érintettek, de például olyan szolgáltatás, amelyekhez nem kell felhasználói fiók, hogy használ, például a YouTube, azt valószínűleg nem fogja ez a szabály érinteni, és az megint egy másik kérdés, hogy nem tudjuk azt, hogy hogyan kell majd a szolgáltatóknak betartatnia ezt a szabályt, mert igazából a tervezet szerint a cégeket büntetik, hogyha azok nem találják azt ki jól, hogy a 16 év alattiakat hogyan tartsák távol a szolgáltatástól. Egyébként az érdekes dolog, hogy Ausztrália az ilyen fura tiltásoknak az országa, mert például azt hiszem a világon nagyon kevés olyan hely van, ahol bicajozni csak sisakba lehet felnőtteknek is, de Ausztrália az egyik ilyen hely egyébként.
most még, de szerintem, hogyha ez bármilyen sikereket fog tudni felmutatni, akkor szerintem ez nagyon sok törvényalkotó számára lehet egy vonzó alternatíva, mert azért a közbeszédben eléggé aktívan szerepel már az elmúlt egy-két évben ez a mentális egészség
kérdés. A hírre reagálva Németországban is a Deutsche Welle lekutatta, hogy hogyan viszonyulnak a németek ahhoz, hogy tiltsák be a fiataloknak a közösségi médiát. Az derült ki, hogy a németek 82%-a teljesen meg van győződve arról, vagy eléggé valószínűleg tartja, hogy a közösségi média használata valamilyen módon állt a tiniknek és a gyerekeknek, és leginkább attól tartanak, hogy függőséget okoz, és emiatt az embereknek 77%-a úgy gondolja, hogy jó lenne Németországban is egy hasonló szabályozás.
A TikTok AI vezérelt platformot kínál a tartalomgyártóknak. Én egyet kérdezek, minek?
Ezen mi is gondolkoztunk, hogy miért hozhatta létre a TikTok, illetve hát a ByteDance, a TikTok gyártója a Symphony Creative Studio-t, aminek nagyjából...
Pont az autenticitást fogja csökkenteni.
Igen, viszont nagyon lecsökkenti azt a belépési küszöböt, amivel tartalom egyszerű userből tartalomgyártóvá válhatsz, mert nekik ugye működési modelljük az nem feltétlenül az, hogy de hát nyilván az, hogy rengetegen nézzenek tartalmakat, de ehhez rengeteg tartalomra is van szükség, tehát egy balanszot fönn kell ebbe az ökoszisztémába tartani.
Igen, tehát ilyen szempontból, küszöb szempontjából erős hátrányban van a TikTok, mert ugye a Facebookra elég egy háromszavas poszt, és már kinn is vagy valamit csináltál. Az Instagramra kattintesz egy fotót, kinn vagy. TikTokra oda azért videót kéne csinálni, és az azért még mindig egy fokkal bonyolultabb, mint egy háromszavas posztot megcsinálni.
Már mondjuk bármikor tudnánk 10 olyan TikTok videót mutatni, amit lehet, hogy nem kellett volna elkészíteni.
Meg bármikor tudunk olyan háromszavas posztot is mutatni, ami mögött azért óriási craft van.
Folytatjuk a Rebriefet a vendégünkkel, Bukominski Bélával.
Rebrief.
Bár vége a novembernek, ezzel együtt a száraz novembernek is, érdemes arról beszélnünk, hogy a brendek hogyan állnak egy ilyen, az alkoholbrendek természetesen, hogyan állnak egy ilyen hónaphoz, egy ilyen kommunikációhoz, és akivel erről beszélgetni fogunk, Bukovinszky Béla, a Szent András sörfőzde ügyvezetője. Hello Béla!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Legelején tisztázzuk egy márkának, a száraz november az a természetes ellensége, vagy másképp kell hozzáállni?
Én azt gondolom, hogy másképp kell hozzáállni. Egyrészt ugye világtrend is, ez a, nem csak a száraz november, hanem maga az alkoholmentes, vagy az alacsonyabb alkoholtartalmú italoknak a fogyasztása, illetve hát az előállítása is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ma már nem ez a guminő esetben, mint a pár évvel ezelőtt még minden alkoholos vagy alkoholmentes italra negatív jelzőket alkottak. Ma már tudomásul kell venni azt, hogy változott annyit a világ, meg változik is majd a jövőben is, hogy ez egyre inkább terep fogja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ellenség, ezt ugye hogy szokták mondani, hogy azt a forradalmat, amit nem tudunk legyőzni, annak az élenek kell állni. Úgyhogy igen, ebbe mindenképpen van feladata az alkoholos termékeket előtt a cégeknek. Hozzáteszem, hogy a söriparnak úgy általánosságban véve, például a töményszetekkel vagy a borral szemben alkoholmentes verziók tekintetében azért évtizedes előnye van. A többiek ugye még a borosok, meg a töménytesztesek az alkoholmentes verziókat mégis az utóbbi egy-két évben kezdték el kifejleszteni.
Mi alkoholmentes pálinka, olyan még nem létezik szerintem?
Olyan nincs, viszont alkoholmentes gin már van, alkoholmentes borok már vannak, mint hogy alkoholmentes sörök is vannak, de hát ugye az alkoholmentes sörök, azt hiszem a 70-es években találta fel a német Klaus Thaler az alkoholmentes söröket, tehát lehet látni, hogy itt egy 50 éves dologról van szó, és hogyha egy visszaemlékszünk, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt milyen alkoholmentes sörök voltak, hát ahhoz képest jelentősen ihatóbbak lettek az új alkoholmentes sörök. Szerintem nagyjából a borosok meg a töménytes előállítók is ezt az utat járják be, csak nyilván némi éves évtizedes lemaradása. A pálinkáról valóban én sem hallottam, mint hogy lenne alkoholmentes.
Ne keregessük a forrókását, a craft kategória növekszik. Vajon ez a növekedés mikor fordul át stagnálásba, tekintettel arra, hogy az alkoholfogyasztási trendek megcsökkenőek?
Általánosabban az alkoholfogyasztási trend csökken, azon belül a sör fogyasztási trend is csökken, mert nemrégen jött ki a elég lesújtó szám, hogy egy főre jutom, hogy a sörfogyasztás már csak ilyen 56 liter körül van, tehát ugye ez volt ház is valahol.
Ez attól függ, honnan nézzük, hogy lesújtó, mert azért ez általában ennek körül a társadalom.
Nyilván, akkor így mondom, hogy a söripari szemszögből néz, vagy optikából nézve, ez természetesen egy csökkenő trend, az senkinek sem jó. Nyilván, mint állampolgár, meg az ember azt mondja, hogy persze, igen, hogyha csökken az alkohol hogy a test az valahogy jó, de a dolgot nem ilyen általánosságban kell nézni. Az a jó hír, hogy az alacsony kategóriás, tehát az úgynevezett ekonomi árkategóriájú sörök csökkennek leginkább. Ez szerintem mindenkinek jó. Ezek nem a minőségi termékek, hanem úgymond a mennyiségi alkoholfogyasztás termékei, hogy ezek csökkennek, szerintem ezzel mindenki egyetért, még azok is, akik gyártják.
Ezek az alsó polcosak.
Ezek az alsó polcos sörök, most márkákat nem mondnék, de nagyjából mindenki tudja, hogy miről van. Azok a 200 pár forintos sörök ezeket. És a prémium, szuper prémium szegmens ezzel szemben stagnál, vagy enyhén növekszik, ami meg jó hír, de az összegész piacból olyan kicsinke szelet, hogyha az egészet egyezik, természetesen összességében egy csökkenés mutatkozik, de ha ezen belül nézzük a szuperprémiumot és a prémiumot, ott viszont növekedés vagy stagnálás van. Jelenleg azt lehet mondani, hogy inkább a stagnálás van, mint a növekedés, aminek nem feltétlenül az alkoholfogyasztás csökkenő világrendje az egyik oka, hanem az utóbbi egy-két évnek mondjuk úgy, hogy a gazdasági helyzete, az inflációs környezet, és így tovább, tehát ez egy picit kilóg ebből a dologból, ami lehet, hogyha megváltozik, akkor ez újra egy ilyen enyhe növekvő pályára tűnik.
Akkor ezek szerint ez kiderült, hogy az emberek tudnak meg, akarnak meg néha hajlamosak a sörön spórolni?
Van olyan réteg, aki hajlamos és akar a sörön spórolni, viszont azt látjuk, hogy sokkal edukáltabb a közönség, mint mondjuk 5 vagy pláne 10 évvel ezelőtt, és a minőségi sörök iránti kereslet az pont ezért nem csökken. Rátrendeződés van a sörfogyasztókon belül. Régen ugye úgy mondták, hogy a sör a berúgás legolcsóbb alternatívája, ez az alsó polcos sörökre természetesen igaz, ez szerencsére csökken. Mondom, ez nem feltétlenül így érinti a szuperprémiót, mert hogy van egy edukáció, egy nagyon jelentős fogyasztói edukáció.
Térjünk át a száraz novemberre, és ezzel kapcsolatban azért kerestünk meg titeket, mert hogy alkoholos márkaként meglehetősen nagy energiával, meg nagy elszántsággal álltatok bele a száraz novemberbe, promóciót és valamennyi kommunikációt is építettetek erre a témára. Mennyire volt nehéz azt eldönteni és azt kitalálni, hogy alkoholos márkaként hogyan tudtok bele szállni a száraz november kezdeményezésbe, vagy legalábbis így valahogyan csatlakozni hozzá?
Az előbb mondtam, a szerencsére az alkoholmentes sör fogalma az egy évtizedes dolog. Hogy azon belül jók-e ezek az alkoholmentes sörök, vagy rosszak, az ugye nézőpont kérdése, de van ebben is egy fejlődés. Tehát ilyen értelemben nekünk nem volt komfortzónánk kívüli az alkoholmentes sörökkel való foglalatosság, annál is inkább, mert különösen mondjuk úgy, hogy a 30 alatti közönség, vagy mondhatnám azt is, hogy 40 alatti közönség, ha már egyáltalán nem negatívan, vagy pejoratívan, vagy ilyen vicceskedő módon viszonyul az alkoholmentes sörökhöz. Pontosan azért, mert van egy olyan fogyasztási szituáció, egyre több, hogy autóval közlekednek, vagy egyszerűen csak kevesebb alkoholt akarnak fogyasztani. Ez a száraz november kampány, ez ugye világtrend, ez nem csak Magyarországon van. Ebben részben ilyen szempontból nem volt nehéz. Nekünk inkább az volt a kihívás, hogy vajon a mi közönségünk hogyan fogja ezt fogadni. Hogy esetleg törést okoz-e a márka hitelességében, vagy bármilyen szempontból ez kiveri a biztosítékot a közönségnek. Az a jó ír, hogy nem történt ilyen, mert...
Nem kaptatok élcelődő kommenteket, vagy vicces megjegyzéseket?
Hát ez a guminő, néhány ilyen guminős beszólása természetesen volt, de ez nagyjából minden alkoholmentes sörös közegnél megvan. De érdekes módon általában 50 pluszos férfiak, senki más nem, és nagyon kicsiny számban, tehát tényleg elhanyagolható, tehát ilyen statisztikai hiba határ alatti történet, de alapvetően a közönség nagyon jól fogadta. Ugye mi történik? Az alkoholmentes sörökkel kapcsolatosan az elsődleges averziója a fogyasztóknak az elmúlt pár évtizedben az volt, hogy ezek legyünk őszinték, nem voltak jó ízű sörök. Nem az volt a legnagyobb probléma, hogy alkoholmentes, mert nyilván 30 évvel ezelőtt is volt olyan fogyasztási szituáció, autóvezetés, sportolás és a többi, terhesség, bármi, hogy az abban a közegben nem feltétlenül az alkoholos sör lett volna az alternatíva. Igen, ám, de az alkoholmentes sörök, azok sajnos, hát legyünk őszinték, nem voltak jók. De azóta nagyon sokat változott az alkoholmentes sörök előállításának a technológiája, emiatt már sörízű alkoholmentes söröket is lehet készíteni, tehát ma már nem kihívás, vagy kihívás, de mondjuk nem lehetetlen feladat előállítani olyan söröket, amelyek többé-kevésbé azonosak, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon erősen hasonlítanak az alkoholos verzióik.
Igazából szerinted ez a percepcióváltás, ez a minőség javulásának köszönhető, vagy inkább egy generációs kérdés, hogy időközben kinőtt egy olyan, vagy felnőtt egy olyan fogyasztói generáció, amelyiknek sokkal jobban benne van a hétköznapjaiban, vagy így egyszerűen az ő életében sokkal elfogadottabb, vagy kevésbé ellentmondásos az alkoholmentes sör.
Ez szerintem egy kicsit ilyen tyúk vagy tojás kérdés, úgyhogy nem is tudnék nagyon megválaszolni rá. Az valószínű, hogy előbb volt a egészségtudatosság, viszont ahhoz, hogy ebből értékelhető sales, vagy tehát értékesítési eredmények szülessenek, ahhoz a technológiának fel kellett nőni, hogy valóban normális sörízi söröket lehessen inni. Ellenkező esetben az alkoholmentes alternatívákat kereső fogyasztók nem az alkoholmentes sörben találták volna meg a megoldást, hanem mondjuk más alkoholmentes italban, ízében például. Ahhoz, hogy a sör be tudjon lépni ebbe a mondjuk úgy egy helyettesítő piacba, ahhoz jó minőségű söröket kellett csinálni, ez az elmúlt mondjuk úgy, hogy 6 évnek a termése. Úgyhogy nehéz erre válaszolni, hogy melyik volt előbb vagy utóbb, talán inkább azt mondom, hogy folyamatosan hat a két dolog egymásra, a fogyasztói igény is, meg az alkoholmentes sörök minőségének, ízvilágának a fejlesztése is.
Egy ilyen brand, mint a tiétek, egy sörmárka, hogyan tudja diktálni a trendeket? Tudjátok úgy szexivé tenni például az alkoholmentes sört, mint ahogy annak idején cigarettát vagy alkoholos terméket reklámoztak? Ez egy új célcsoportot is jelent valószínűleg.
Nyilván, bár azért mivel sörről beszélünk, azért mindig óvatosan kell bánni a célcsoportokkal, különösen a korosztályra való tekintettel, tehát mondjuk függetlenül az, hogy alkoholmentes egy sör 18 éven aluliaknak értelemszerűen ezt a terméket sem illik reklámozni, bár elméletileg törvény nem tűnt be, tekintettel, hogy alkoholmentes. De én azt gondolom, hogy meg lehet találni az alkoholmentes sörök kommunikációjában azokat a pontokat, amelyek úgy tudják kiegészíteni az alkoholos söreinknek a kommunikációját, hogy nem mennek szembe azokkal az értékekkel. Tehát a minőség, meg a kompromisszummentesség, meg a hagyomány tiszteletet, mindaz, ami a Szent András sörfőzdének az alapértéke, az az alkoholmentes söreinkben is ugyanúgy kifejezik.
Na jó van, köszönjük szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm!
Bukovinszky Bélával, a Szent András sörfőzde ügyvezetőjével beszélgettünk a száraz november kapcsán, így december derekán, ami késik, az jön. Köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva újra lesz Rebrief, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.